Katona Tamás történész, az Inforádió arénáján a vendége. Ott hagytuk abba a hírek előtt, hogy őfelsége kikocsizik, alkotmányt ad, és ezzel egy időre vége is van a forradalomnak. Hol kezdődik újra, immár Budapesten?
Kérdés, hogy mennyire tekinthető ez forradalomnak. Ugye, aki számított a politikába, az március 15-én délben felült a Ferenc Károly főherceg nevét viselő hajóra, és elhajókázott Bécsbe. Eredménnyel, mert Batthyányit, mint kinevezett miniszterelnököt tudták hazahozni. Tehát a nemzet alapvető követelései teljesülni látszottak, és olyan volt természetesen némi zsarolás is. Az udvart azonban megnyugtatta, hogy Eszterházy herceg, Széchenyi gróf ott vannak ebben a kinevezendő kormányban, és Isidor megkapta a felhatalmazást, hogy Batthyányit megbízza a kormány alakítással. A pesti fiatalok ezeket a magyar követeléseket akarták alátámasztani. Úgy gondolták, hogy a józsefnavi vásárkor kiülnek egy asztalon Rákos mezejére, vagy egy asztalhoz, és rengeteg aláírást gyűjtenek, ez majd elküldik Pozsonyba, és ezzel támogatják a kormányt. Az események ezt nem tették lehetővé. Volt azonban két szent szövegük, az egyiket ismerték. Ez a 12 pont volt, tehát mindaz, ami abban a hosszú Kossuth beszédben benne volt, az még 12 ostorcsapás benne van a 12 pontban. A másik szent szöveg, az is egy tömörítmény, Lukácsi Sándor állapította meg annak idején, hogy az a bordal, amit énekelni akartak a fiatalok annál a bizonyos József napi vásári asztalnál, Vörös Marti Mihály Fóti dal az marokban a nemzeti dallal, hiszen mi van a Fóti dalban is? Most kell neki felvirulni, vagy soha? A most vagy soha gondolata már ott van, de megint csak mennyivel más, mennyivel radikálisabb, mennyivel csattanósabb ez a Petőfi zseniális versével a Rajta magyar híj a hazában, mert ugye eredetileg így írta meg.
Nem talpra.
Hát Szikra Ferenc Jurátus mondta, az, hogy barátom Sándor először talpra kell állítani a nemzetet, csak aztán rajta, és Petőfének valami jó előérzete lehetett, mert szokásában ellentétben nem pofozta föl Szikra Ferencet, mert utálta a Petőfi a verseibe belepoznak.
Ültek, a hivatalos mindannyiunk által ismert történetírás azt mondja, hogy aztán elmentek a Pilvaxba. Ennyire egyszerű volt?
Hát nem, ott ültek a Fillingerbe, mert lakásviszonyaik nem voltak olyanok, hogy könnyű lett volna bármelyiknél összeülni. A Fillinger, amit csak az utókor nevez Pilvaxnak, mert akkor már Fillinger úr a tulajdonosa, és a fiatalok így is hívták, ráadásul a Pilvax nevet is, mi rossz írjuk le, nem úgy, ahogy Pilvax Károly, aki 1849-ben már meghal, írta annak idején. Itt a közvélemény asztalánál, és ez ma is megvan a Petőfi Irodalmi Múzeumban, onnan tudtak tájékozódni, és a bécsi forradalom hírére elhatározzák, hogy nincs József napi lakoma, kimegyünk az utcára forradalmat csinálni. De hát fiatalok, megígérik, hogy ott lesznek másnap, és senki nincs ott közülük. Az az egy valaki ott van, Sükei Károly, a bukaresti reformafiacskája, aki nagyon szellemes, nagyon okos ember, csak dadog. Tehát szónoknak nem alkalmas. És ő kénytelen kimenni a mai Petőfi Sándor utcába, és az arra járóknak elkezdi magyarázni a 12 pontot. Nem sokat értettek a hebegésből, de volt a 30 ember között a pacsék ronda rongy időben, a havas esőben, a hideg szélben, egy titkos rendőr is, aki hallgatta a Sükei megkegését, és megállapította a titkos rendőrök csalhatatlan bizonyosságából, hogy ez a fiatal ember őrült. És intézkedik, hogy vigyék be a Rókus kórház második emeletére, mert hogy ott van az elmeosztály. És akkor kiderül, hogy a pesti társadalom szereti a 12 pontot, még Sükeit nem engedi. A titkos rendőrnek kell futva távoznia. Ülepét verdeste az ína, írja a naplóíró. Ez azt mutatta, hogy a pesti társadalomban volt fogékonyság a fiatalok ügye iránt. Aztán a fiatalok is megjelennek, mert Petőfiek hosszadalmasan tanácskoznak, éjszaka is alig aludtak, és reggel Petőfi elindult a Pilvaxba. Aztán útközben találkozott Vasvári Bujovszkival, meghívta őket magához. És ott tanácskoztak egy sort, Szendrei Júlia is ott volt, aki Vasvárit frosziszta, és emiatt olyan jól szórakoztak, hogy teljesen elfelejtkeztek arról, hogy már régesség forradalmat kéne csinálni.
Mikor ébredtek fel?
Hát ki mikor ébredt föl? A vitának éppen az volt a tárgya, hogy egyában ébredt föl a szép Vasvári. No, nem ez volt, hanem ekkor gyaka kopkodni kezdenek. Vasvári megráz a Petőfi törös botját, abban a szurony volt elrejtve. A szurony kirepül, megáll rezegve az ajtófélfába. Szerencsére senkit nem sebez meg, Petőfi oda megy, megnézi, és azt mondja, jó jel, a Tőrhegye Bécs felé mutat, mehetünk.
Ez tény, vagy ez egy legenda?
Nem, ez tény. Ez a Marekála, nem kell nekünk hamis legendákat csinálni. Jókai azt mondta, hogy nincs az az írói képzelet, amelyik a valósággal versenyre tudnak elni, ha 48-ról van szó, pedig neki tűrhető képzelete volt. Nincs telefon, minden írásban történik, és az általunk sokat átkozott osztrák bürokrácia minden papírfecnit megőriz.
Jelentős részét innen tudjuk?
Igen, meg hát a kortársak visszaemlékezéséből, és ez ugye már kevésbé biztos. De voltak a kortársak közül olyanok, akik matuzsálemi kort értek meg, és hát az újságírók őket gyomrozták minden március 15-én, hogy Gál Ernőt mondjuk, hogy tessék meg Ernő bácsi mondani valami jó pretkát márciusról. Tehát innen merítjük ezeket az ismereteinket. És végigjárják az egyetemeket, és nem csak az egyetemi ifjúság, hanem a pesti polgárság is csatlakozik. Délután pedig a múzeumkertben, amikor már 10 000-en vannak, hogy József napi vásárral feljövő, felszabadítandó jobbágyak is csatlakoznak hozzájuk.
De mit csinál közben a rendőrség? Látják, hogy nő a tömeg, radikális ifjak nagyon lázító szövegekkel vonulnak Budapest belvárosában. Mit csinálnak? Mindegyiknek veri az inne a fenekét?
Hát nem, a rendőrség az inkább csak ilyen vagyonőrök voltak ebben az időben, konstáblerek. A katonaságnak kellett volna beavatkoznia, de a katonaság nem avatkozott be, mert nem volt semmi olyan dolog, ami miatt be kellett volna avatkoznia. Az ő radikális szöveg, arra mindenki a vállát vonogatta. És ez a radikális szöveg egyébként ugye egybeesett az országgyűlés a közeli napokban, mint márciusi törvényeket megszavaz. Tehát nincs semmi olyan, ami mit bármilyen karhatalmi lépésnek kellene történnie. Sőt, sikerül nem csak a sajtószabadságot kivévni, és ez hatalmas lépés. Nem csak az, hogy a pesti polgárőrséget nemzeti őrsereggé alakítják át, tehát a nemzetőrség itt szintén a 12 pont egyike, hanem kiszabadítják Táncsics Mihályt, aki sajtóvédség miatt a József kaszárnyában ül, hanem az udvar közepén levő úgynevezett Táncsics börtönében, mert Táncsics azért úri fogai volt, tehát utcai szobája volt. Az ablak be volt ugyan fél magasságig deszkázva, de ha az öreg fölállt egy székre, akkor kilátott az utcára, és aznap látott egy piarista papot, ezek tanítottak a budavári iskolába, aki hazaküldte a gyerekeket azzal, hogy menjetek az a gyerekek, nem olyan nap van, hogy a gyerek az utcán kódorogjon, de jegyezzétek meg, nagy napja ez a magyar nemzetnek. De Táncsics is érezte, hogy valami történni fog, de nem hitte, vagy nem tudta azt, hogy neki ebben bármilyen szerepe lesz. És a délután erről szól a Táncsics kiszabadításáról, és az óriási örömünnepségről.
Táncsicsot egyébként ismerik? Nem volt televízió, nem volt videó, nem volt olyan képközlés. Budapest szerte ismert ember volt?
Nem volt ismert ember. De a fiatalok szemében ismert ember volt, mert ugye azért ül, mert az igazságot írt a műveiben, hogy a Vajda János, amikor a 20 000 embert rábeszéli, hogy irány a hajóhíd, irány fel Budára, Táncsics kiszabadítására. És megy a 20 000 ember.
Anélkül, hogy világos képük lenne arról, hogy kicsoda, mindannyian olvasták esetleg Táncsicsot?
Nem közelítő képük volt arról. Mondták nekik, hogy ez egy derék ember, akit igazságtalanul bebörtönöztek. És a 12 pontban benne volt ez a pont, amit itt Pesten meg lehetett valósítani.
12 pont úgy kezdődik, hogy az első kívánság még sorszám nélkül az, hogy legyen béke, szabadság és egyetértés. Mit értettek béke alatt?
A társadalmi békét.
Tehát nem háború, nélküliséget.
Mint hogy a szabadság és egyetértés is belpolitikai követelés, és valamiféle nemzeti egységre próbál felszólítani.
Ha nemzeti egységre szólít fel, akkor egy nagy nemzeti szembenállásnak kell lennie. Kik állnak szemben kikkel? Az országon belül?
Hát éppen az a jó, hogy nem nagyon áll szembe senki senkivel. Nyilván voltak konzervatívok, de hát ebben az időben az országgyűlésen Istennek hála már az ellenzék többségben van. Úgyhogy ha a főrendek is elfogadják, és az érdekegyesítés miatt elfogják fogadni a jobbágy felszabadítást és a többi törvényt, akkor nagy valószínűséggel az uralkodó ezt most szentesíteni fogja. Ez megtörténik.
Innen folytatjuk a hírek után. Katona Tamás történész, az Inforádió arénájának vendége.